Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rekord alacsony a folyók vízszintje a csapadék hiány és a hőség miatt, de egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófa. Ezt Gajdos László környezetért felelős miniszter hangsúlyozta a pénteki videónyilatkozatában, hozzátéve, hogy a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén is biztosítottak. A Duna apadása miatt ugyanakkor nehezebb a lakosság ivóvízzel való kiszolgálása, és paks hűtése sem biztosítható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a baj elkerülése érdekében időben megérkezik az eső. A helyzet minden esetre fokozott odafigyelést igényel, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Lehetőség szerint mellőzzék a kertek locsolását, az autómosást és minden nem feltétlenül szükséges vízhasználatot. Tótszántai József Miskolc polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a víz nem végtelen erőforrás, és a szárazság Magyarországon is valóság. A városvezető levélben kérte a helyi cégek vezetőit, hogy vizsgálják felül a vízfelhasználásukat, és vezessenek be víztakarékos megoldásokat. Miskolc hivatalosan is csatlakozott az ERV ZRT és a Nemzeti Vízi Közművek által meghirdetett vízveszteség csökkentési programhoz. A polgármester arra kért minden miskolcit, hogy a kánikulában még tudatosabban használja a vizet, és figyeljen a takarékosságra. A lakossági összefogás és a mindennapi szokások megváltoztatása elengedhetetlen a drasztikusan fogyó vízkészletek megóvásához. Nincs járvány Miskolcon, de a kormányhivatal megerősítése szerint előfordultak elszigetelt hepatitis A fertőzések. A megbetegedések hátterében álló esetek miatt a kontaktfelkutatás és a kontaktok oltása folyamatosan zajlik. A fertőzés terjedése ellen a legfontosabb védekezés az alapos, szappanos kézmosás és a vezetékes ivóvíz fogyasztása. A magánkutak vizének használata nem ajánlott, az árnyékszékeknél pedig az oltott méz használatát javasolják. A megelőzés hatékonyabb eszköze az egyéves kortól beadható térítésköteles védőoltás. A hatóságok emellett kézfertőtlenítők kihelyezését javasolják a nagyobb forgalmú helyeken. Szeptember 1-től újra elérhetővé válnak a népszerű gyógyászati szolgáltatások Miskolc-Tapolcán az Ellipsum élményfürdőben. A polgármester bejelentése szerint átmeneti megoldásként vízi gyógytornát és gyógymasszást biztosítanak a lakosoknak. A kezeléseket heti 4 napon, megosztott napokon lehet igénybe venni előzetes időpont foglalással. A szolgáltatások kedvezményes 950 forintos ára egy órás fürdőhasználatot is magában foglal az Ellipsum medencében. Ez az átmeneti intézkedés addig szolgálja a folyamatosságot, amíg a barlangfürdőben újra nem indulnak el ezek a szolgáltatások. A részletes időpontfoglalási tudnivalókról hamarosan tájékoztatást adnak a fürdő hivatalos felületein. Hamarosan megkezdődik a Reformátusok Szárszói konferenciája, amelynek idei központi témája a digitalizáció térhódítása és a hit kapcsolata lesz. A négy napos értelmiségi találkozó augusztus 13-a és 16-a között lesz Balaton-Szárszón, a Soli Deo Gloria konferencia központban. Az eseményen előadásokon, pódiumbeszélgetéseken és vitákon keresik a választ arra, hogyan hat a modern technológia a mindennapi életünkre. Terítékre kerül a mesterséges intelligencia, az eszközfüggés és az önvezető autók kérdésköre is keresztény szemszögből. A szervezők célja, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak a felgyorsult technológiai változások kihívásairól és felelősségéről. Egésznapos születésnapi programokkal várja a látogatókat augusztus 20-án a 43. évfordulóját ünneplő Miskolci Állatkert. A Bükk erdejében fekvő népszerű kirándulóhely generációk óta hozza közelebb a látogatókhoz a természetet és az állatvilágot. Az ünnepi napon bábszínházi előadással, gólyalábas cirkuszi műsorral és ingyenes arcfestéssel készülnek a szervezők. A családok kedvéért a látvány etetések sem maradnak el, amelyek bemutatják az állatkert lakóit és a gondozók munkáját. A programokon való részvétel az állatkert érvényes belépőjegyével látogatható, külön regisztráció nem szükséges.
Az időjárásról.
Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli eszelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Első vendégünk Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője lesz, akivel arról beszélgetünk, hogy a magyar kormány által nyújtott iskolakezdési támogatás mellett van-e még szükség arra, hogy a református szeretett szolgálat is támogassa a nélkülöző családok gyermekeinek beiskolázását.
Tudjuk, hogy mennyi nehézséggel kell szembenünk nézni a mindennapokban. És hogyha meg is kapják az iskolakezdési támogatást, és tőlünk pedig egy megtöltött iskolatáskát, akkor is bőven van helye ezeknél a családoknál a költségvetésben a mindenféle támogatásnak. Ne úgy álljanak hozzá, hogy így akkor már nincsen szükségük a családoknak a szeretett szolgálat adományára.
Aztán arról hallhatnak, hogy térképre kerültek az ország szabadon szüretelhető közterületi gyümölcsfái. Bognár Levente, a gyümölcs térkép ötletgazdája, egyik alapítója lesz a vendégünk.
Összehasonlítottam a én általam szedett meggyet, hogy az mennyibe került, ugye 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen. Senki rá sem bagózik, ugye? És tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész.
Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Négyszázezer család kap 100 000 forint értékben iskolakezdési támogatást a Tisza kormánytól, ennek első felét még augusztusban megkapják az érintettek. De mindez befolyásolja-e a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszergyűjtését? Kevesebb iskolatáskára, tolltartóra és ceruzára van-e így szükség, vagy ugyanúgy folytatódik a gyűjtés és az adományozás? Dobis Lucski Zsófia, az MRS kommunikációs vezetője az Európa Rádió kérdésére azt mondta, azokban a családokban, ahova eljut majd az állami támogatás és az MRS támogatása is, bőven van szükség mindkettőre. Szerinte nem kell attól tartani, hogy az a család, ahol a gyermek kap például egy tanszercsomagot a Református Szeretett Szolgálattól, ott az állami támogatást fölösleges dolgokra költenék. Példaként említi, hogy az iskola kezdéskor sokszor új ruhák is kellenek a gyerekeknek, amelyet az MRS nem tud a program keretében adni, vagy az is lehet, hogy a plusz forrásból például téli tüzelőt vesz majd a család, ami ugyanúgy a gyermek javát szolgálja. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a következő percekben. A beszélgetésünk apropója most túlmutat önmagán a Református Szeretett Szolgálat gyűjtésén, amivel ugye az arra rászoruló családok gyermekek iskola kezdését szeretnétek támogatni. Beszéltünk már erről, és mindjárt beszélünk is, de most azért jutottatok eszembe, mert kíváncsi vagyok, hogy hogyan befolyásolja a ti kezdeményezéseteket az, hogy a kormány döntése szerint 400 000 arra rászoruló gyermek kaphat, tehát a családja kaphat 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, és ugye ennek az első részletét 50 000 forintot augusztus végén meg is fognak kapni. Érinti ez a ti gyűjtéseteket, vagy minden megy tovább?
Tulajdonképpen nem érinti, tehát nálunk abszolút minden megy az eddig meghirdetettek és eltervezettek szerint. Azt mindenképp le kell szögezni, hogy üdvözlendőnek tartjuk ezt a kormány döntést, és nagyon jó gondolatnak tartjuk, hogy a nehéz helyzetben élő családok anyagi támogatást is kapnak két részletben a tanév kezdéshez, de ez nem befolyásolja a mi tanszergyűjtésünket. Egyrészt azért, ha a számokat összevetjük, ugye a hivatalos döntésben az áll, hogy ez az előzetes statisztikák felmérések szerint körülbelül 400 000 családot érint. Ugye nyilván itt van átfedés azokkal, akiket mi is támogatunk, hiszen az egyszülős családok, több gyermekes családok, rendszeresen támogatást kapó családok, azok ugye ők szerepelnek nálunk is kiemelten a támogatottak között. Viszont hát egyrészt a mi számaink az szervezett 1000-1500 támogatandó család, az nyilván elenyésző ahhoz képest, akik az anyagi támogatásban fognak részesülni, és nem gondoljuk, hogy kettő kizárná egymást. Egyrészt azért, ha belegondolunk, hogy mivel jár a tanévkezdés, nem csupán az iskolatáskával és a tanszerekkel, nagyon sok diáknak azért ilyenkor kellene új ruhát venni, új cipőt venni, akár a hétköznapokra, akár a tornaórákra, vagy éppen tankönyveket most már lehet választani, beszerezni. Tehát vannak ott még olyan egyéb kiadások, amelyeket mi a tanszergyűjtő akciónk során nem szoktunk adományozni a családoknak, tehát úgy gondolom, hogy az iskola kezdéssel kapcsolatban is van helye augusztus végén, akár ennek az 50 000 forintnak gyermekenként, amennyiben az az áldásos állapot áll elő, hogy a mi megtöltött iskolatáskáinkkal minden rendelkezésre áll, akkor pedig ismerve a családokat, ezt őszintén és teljes bizonyossággal tudom mondani, hogy ennek az összegnek van bőven helye a háztartásoknak a gazdálkodásában.
Tehát ha jól értem, azt mondod, hogy összefoglalva egy mondatban, hogy azok a családok, akiket támogattuk, azoknak még ez a további 50 000+ 50 000 forint is elköltésre tud kerülni jó szívvel és jó helyre, és ettől nem lesz 12 plusz piros ceruzája a gyermeknek fölöslegesen.
Ezt teljes bizonyossággal és hittel így gondolom. Most egy személyes példát is tudok hozni. A legelső iskola táskák és tanszercsomagokat már átadtuk az elmúlt hetekben is, leginkább azért, hogy a tanszergyűjtő akcióra ezek által is fel tudjuk hívni a figyelmet, és például ennek a családnak, akire én most itt emlékezek, átadtuk a gazdagon megtöltött iskolatáskát, de az édesanyja például épp elmesélte, hogy a közmunkaprogram augusztusban lejár, és egyelőre nem tudja, hogy lesz-e vajon folytatás számára, tehát az egyetlen bevételük is kérdésessé vált, valamint megmutatta azt az elektromos rezsót, amin tud jelenleg fűzni a gyerekeinek, mert éppen a gázpalack megtöltésére már nincsen keret. Tehát akiket mi támogatunk, ilyen helyzetekben élnek. És nagyon-nagyon sok példát tudnánk mondani, hogy mennyire hétköznapi kiadások is megterhelőek a támogató családok számára. Tehát úgy gondolom, hogy bőven van egyéb olyan hely, ami szintén a családnak a komfortját, a biztonságát tudja szolgálni ezzel a kis anyagi bevétellel és forrással.
Vagyis akkor a hallgatóinkat továbbra is bátoríthatjuk, hogy segítsék a református szeretett szolgálatot, mert így tudtok ti is segíteni, és van hova segíteni. Tudsz egy-két konkrétabb dolgot mondani már az előző beszélgetéshez képest, akár áruházi gyűjtéseket megemlíteni, akár mást látva a gyűjtés folyamatát, hogy mire van szükség, mi az, ahol, vagy mi az a konkrét termék mondjuk, ami tekintetében szükség lenne az adományozásra?
Ami egészen biztos, hogy augusztus első és második hétvégéjén tartjuk országszerte az áruházi gyűjtéseket, és ezekre az adománygyűjtésekre például már elkezdődött az önkéntesek toborzása, tehát hogyha valaki mondjuk ilyen módon szeretné segíteni a tanszergyűjtésünket, akkor látogasson el az önkéntes.jobbadni.hu felületre, hiszen ott már láthatóak azok a helyszínek és dátumok is, ahol még segítőkre lenne szükségünk az áruházi gyűjtéseken. A tárgyi adományokat augusztus végéig továbbra is várjuk országszerte, nem csak az áruházi gyűjtéseken, hanem irodáinkban, jelenlétpontjainkon. Minden évben az a jellemző, hogy az iskolatáskákat a legnehezebb összegyűjteni, hiszen azért azok elég komoly értéket képviselnek, de minden adománynak nagyon hálás szívvel örülünk, gondolok akár a toltartókra, füzetekre, belevaló ceruzákra, vízfestékre, zsírkivitára, illetve külön a hallgatók szívére helyezem, hogy nem csak általános iskolásokat, hanem középiskolás diákokat is támogatunk, tehát hogyha valaki számukra megfelelő táskát, spirálfüzetet, körzőt vagy vonalzókészletet tud adományozni, az is rendkívül jó helyre fog kerülni. Ha pedig valaki távolság vagy időhiány miatt nem tud bennünket személyesen felkeresni, akkor anyagi felajánlással is támogatható a tanszergyűjtésünk. Ennek a legegyszerűbb módja, hogyha valaki felhívja a 1358-as adományvonalat, így már is hozzájárult 500 forinttal ehhez a célkitűzéshez, de tetszőleges összeg felajánlható az adomány.jobbadni.hu felületen keresztül is. És ezt valóban mindenki tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy a támogatott családokat jól ismerjük. Nem csak feltétlen azért, mert így a kapcsolat, hanem mert az adománykérelem mellett mindig ott áll egy lelkészi ajánlás, vagy pedig egy családsegítői igazolás. Tehát tudjuk, hogy mennyi nehézséggel kell szembenézzük a mindennapokban. És hogyha meg is kapják az iskolakezdési támogatást, és tőlünk pedig egy megtöltött iskolatáskát, akkor is bőven van helye ezeknél a családoknál a költségvetésben a mindenféle támogatásnak, úgyhogy jó szívvel biztatom a hallgatókat, hogy ez ne befolyásolja a döntést, és ne úgy álljanak hozzá, hogy így akkor már nincsen szükségük a családoknak a szeretett szolgálat adományára, mert bizony-bizony sokat jelent számukra, hogyha erre már nem kell külön áldozniuk.
De most, hogy ezt szóba hozod, mint érvelés, ebből jól gondolom, hogy azért vagy tapasztaltatok a gyűjtés során visszaesést, vagy nem olyan arányú időponthoz kötött beérkezett támogatási mennyiséget, mint az elmúlt években, vagy legalábbis ott van benned ez a félelem, hogy esetleg az emberek hallják hírekből, hogy most 400 ezer család kap ilyen támogatást, na akkor nekem most nem kell a református szeretett szolgálatot segítenem.
Visszaesést, hála Istennek, mindez idáig nem tapasztaltunk, bár az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy mindig az augusztus hónap szokott lenni az igazi döntő a tanszergyűjtés szempontjából, egyszerűen azért, mert a családok saját gyerekeik számukra is jellemzően augusztusra szokták halogatni a bevásárlást, és így az áruházi gyűjtések is nem véletlenül a nyár utolsó hónapjára vannak időzítve, tehát ténylegesen kézzelfoghatóan akkor tudnánk meglátni, hogy érezhetünk-e visszaesést. Most ez a júliusi hetekben egyelőre, hála Istennek, nem tapasztalható, viszont ez tény, hogy kérdésként már kaptunk ilyet, hogy hát, hogyha minden gyermek után jár a 100 000 forintos támogatás, abból mindent meg lehet venni, miért kell pluszadomány, és tényleg csak ezt tudom elmondani, hogy minden egyes látogatás, minden egyes személyes beszélgetés során kiderül az, hogy nagyon örülnek az iskolatáskának, tanszertámogatásnak, de az életükben, ezeknél a családoknál nem ez az egyetlen nehézség. És véletlen sem kell azt gondolni, hogy hát, hogyha a szeretetszolgálattól megkapják a tanszercsomagot, akkor biztos olyan dologra fogják elkölteni a pénzt, ami nem a gyermekek javát szolgálja. Ez egyáltalán nem így van. Ismerjük a családokat, és az, hogyha a gyermekeknek a ruháztatását tudják elősegíteni, vagy éppen az otthon melegét tudják most megalapozni ennek a plusz támogatásnak, állami támogatásnak köszönhetően, az is messze menően a gyermekek jövőjét és életszínvonalát szolgálja.
Visszaugorva a záróházi gyűjtésekre, most azt a három helyszínt és néhány időpontot elmondom, ami az Európa Rádió vétel körzetére vonatkozik. Debrecenben augusztus 7-én, 8-án, 11-én és 12-én a Malom Park bevásárlóközpontban lesz ilyen gyűjtésetek. Máté Szalkán a Tesco Hipermarket Ben augusztus 11 és 12-én, illetve Sátoraljaújhelyen szintén a Tesco-ban, szintén augusztus 11 és 12-én. És hagyjuk orjak oda-vissza, hogy mondtad az önkénteseket, hogy vártok még. Egy-két mondatot mondanál arra, hogy mi a feladat egy önkéntesnek egy ilyen áruházi gyűjtésen. Most kicsit ilyen direkt provokatívan mondom, hogy hát ez nem tűnik olyan bonyolultnak, ki van téve egy standoda, aki akar, leteszi, amit akar, akár ember se kellene oda, mondom ezt tényleg provokatívan. Tehát, hogy mi a feladat ott egy önkéntesnek? Kicsit bátorítani kell az embereket, hogy vásároljanak a szeretetszolgálatnak, hogy aztán ti tovább tudjátok adni?
Az információ átadás az mindenképp egy fontos feladat, tehát amikor áruházi gyűjtéseket szervezünk, azt minden esetben úgy szoktuk megvalósítani, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokban a bejáratnál egy-két önkéntes, ahányan összegyűlnek az alkalomra, ők szórólapokkal hívják fel a vásárlók figyelmét, hogy már a belépés előtt tudjanak róla, hogy tanszergyűjtést tart itt a szeretetszolgálatunk. Ezen a szórólapon egyébként fel is soroljuk, hogy mikre van a legnagyobb szükség, és a pénztáraknál a kijárati oldalon pedig ott van a felállított gyűjtőpultunk, ahol fogadjuk az adományokat. Tehát egyrészt a szórólapok átadásában, másrészt pedig az adományok fogadásában is tudnak segíteni az önkéntesek, de azért ez semmiképp sem úgy kell elképzelni, mint hogyha valaki kiállna egy fűtérre, és szó nélkül csak kézbe kell nyomni a szórólapot, hiszen nagyon is jellemző, hogy a vásárlók vissza szoktak kérdezni. Egyrészt megkérdezik, hogy melyik szervezet részéről vagyunk itt, és akkor képviselni kell a Magyar Református Szeretetszolgálatot. Nagyon gyakori, hogy megkérdezik, hogy mégis kiknek segítünk, milyen családokhoz, hová fognak kerülni ezek az adományok. Erről is jó, hogyha tudunk néhány gondolatot mondani, de arra is volt már példa, hogy egy áruházi gyűjtés során valaki arra érzett elhívást, hogy legközelebb ő is szeretne csatlakozni és segíteni önkéntesként, és akkor pedig erről lehetett mesélni, hogy hogyan lehet önkéntesként belépni a szeretetszolgálathoz. Tehát mindenképp az adományok fogadása és a szórólapozás az elsődleges feladat, de ezeket kiegészítik ezek a beszélgetések, amelyek azért nagyban tudják ott a helyszínen befolyásolni a tanszergyűjtésnek a sikerét, mert hogyha valaki ott a bejáratnál megtapasztalja, hogy itt van egy hiteles szervezet, amely valóban már 20 éve segíti a rászorulókat hazánkban és Kárpát-medence szerte, el tudjuk mondani, hogy kikhez, milyen gyerekekhez fognak kerülni ezek az adományok, akkor nagyon jellemző, hogy ott a helyszínen születik meg az a döntés, hogy akkor a vásárlás során plusz 2 írószertomagot vagy toltartót betesznek a bevásárló kosarukba, úgyhogy nagyon is fontos a személyes jelenlét az áruházaknál is.
És hát akkor visszatérve a beszélgetés végére, a beszélgetés kiinduló pontjához, hogy biztos vagyok benne, hogy most az is szóba fog kerülni ezeknél a gyűjtéseknél, hogy annak ellenére, hogy érkezik ez a 100 ezer forint a családokhoz, miért van szükség arra, hogy az önkéntesek ott álljanak, és hogy a szeretett szolgálat célba jutassa ezeket az adományokat?
Mindenképp lehet számítani ilyen kérdésekre. Egyrészt, hogyha a tanszergyűjtéssel kapcsolatban gondolkozunk, akkor azt is tudni kell, hogy mi ugye a beérkezett adományoktól függően tudunk segítséget nyújtani a családoknak. Tehát ami ott van a raktárunkban, irodánkban, abból töltünk meg minél több iskolatáskát, és teszünk bele minél több dolgot, de előfordulhat, hogy azért vannak olyan plusz eszközök, amelyeket még meg kell vásárolni a családnak. Tankönyvekre nem terjed ki a tanszertámogatásunk, és példaként hoztam a tanévkezdéshez néhány új ruhanemű vagy cipőnek a beszerzését. Ezekkel sem segít klasszikusan a tanszergyűjtés keretében a szeretett szolgálat. Tehát ezt mindenképpen lehet mondani, hogy 4. augusztus utolsó hetében, amikor ugye a kormánydöntés szerint augusztus 24-ig megérkezik ez az összeg az államkincstártól a családokhoz, mi jellemzően augusztus utolsó hetében fogjuk átadni a tanszeradományainkat, tehát addigra látni fogják az iskolatáskát, mi az, amit még meg kell venni, és nagyon jó, hogy legalább gyermekenként az 50 ezer forint egy biztonsági tartalékként ott lesz a családoknak. Én úgy gondolom, hogy a kettőből együtt már ez valóban valósággá válhat, hogy a saját bevételeikhez akár hozzá se kelljen nyúlni szeptemberi tanévkezdéshez, és hát ugye a legfontosabb, amiről a mi egész tanévkezdő adománygyűjtésünk szól, a legfőbb cél, hogy radírozzuk ki a különbségeket, és gyermekeknek ne kelljen úgy beülni az iskolaparkba szeptember 1-én, hogy azt érzik felszerelések láttán, hogy ők kevesebbek lennének a társaiknál. Ez a legfontosabb, hogy ettől az érzéstől, ettől a kisebb rendűség érzésétől megkíméljük a gyermekeket, és amivel csak tudjuk, akár tárgyi adomány, akár állami támogatás formájában, és segítsük a hazánkban élő nélkülöző családokat.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
Nekem a boldogság. Ki vagy te? Remélem orvos, és van nálad valami orvosság. Ahogy a boldogság a kenyér úgy jár, az irigynek is kitől semmit se kap. A falkánk legyél a bojtán, légy mindenki, ahogy a nap. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem. Segíts nekem. Itt úgy bújtat el a paplan, hogy álomban ott játszik. Veled kiláthatatlan, vígan bújócskázik. Nyugi, nem te voltál gyors, lehet csak én fáradtam el. Elfelejtettem, mi az igazi sors. Csukd meg újra, hogy hol tanulhatnám el. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba,
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség és az energiaellátás biztonsága érdekében. A társaság a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest hálózatának üzemeltetőjeként csaknem 3,5 millió ügyféllel áll kapcsolatban. A paksi atomerőmű leállása és a 40 fokos hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A klímaberendezések fokozott használata miatt a hálózati berendezések is nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A vállalat megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, hogy kezelni tudja a meghibásodásokat. Az E.ON folyamatosan egyeztet a minisztériummal, a hatóságokkal és a Mavir ZRT-vel a helyzet összehangolásáról. A lakosságot és a vállalatokat arra kérik, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban takarékoskodjanak az árammal. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot a hőség miatt, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte paksi sajtótájékoztatóján. Nógrád megyében 54, Zala megyében 29, Hajdúbiharban pedig számos településen léptettek életbe korlátozást még pénteken este. Szentendre egyik részén ráadásul 1500 ingatlan maradt teljesen víz nélkül. Több helyszínen a honvédség segített a lakosság segítségére és biztosította a vizet. Elérhetővé tette az aktív országgyűlési képviselők folyamatosan frissülő nyilvántartását a Nemzeti Választási Iroda. A hivatalos honlapon elindult új online felületen a képviselők neve ABC sorrendben vagy jelölő szervezet szerint is kereshető. A rendszer tartalmazza a mandátumukról lemondott, valamint az újonnan mandátumot szerzett politikusok adatait is. A fejlesztés célja, hogy átlátható és könnyen hozzáférhető módon biztosítson naprakész információkat a polgároknak. A jövőben a tervezett fejlesztéseknek köszönhetően az európai parlamenti és az önkormányzati képviselők adatai is kereshetők lesznek. Rendkívüli energia és víztakarékos intézkedéseket vezet be a közmédia az országos energiahelyzet és a vízhiány miatt. A villamosenergia hálózat tehermentesítése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét és leállítják a díszkivilágítást. A súlyos vízhiányra tekintettel az öntözést szinte teljes egészében leállítják, és csak a leginkább sérülékeny területeken tartják fenn. A vezetőség hangsúlyozza, hogy ezzel a lépéssel is hozzájárulnak a lakossági ellátásbiztonság megőrzéséhez a kritikus esti órákban. Idén nyáron augusztus 19-én és 20-án rendezik meg a 4. protestáns sokadalmat a Budai Várban, a Kapisztrán téren. Az eseményen a református, az evangélikus, a baptista és a metodista felekezetek közösen adnak hálát az államalapításért. A látogatókat szabadtéri és templomi koncertekkel, orgonamaratonnal, kórus találkozóval, valamint toronylátogatással is várják. A gazdag kulturális és hitéleti programok mellett családi elfoglaltságok, kiállítások és kézműves vásár is gazdagítja a kínálatot. A részletes eseménynaptár és a pontos programbeosztás a protestáns sokadalom hivatalos közösségi oldalán érhető el. Törvényjavaslatot nyújtott be a gyerekek kötelező védőoltásait elutasítók enyhébb büntethetőségéért Novák Előd. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője bejegyzésében a családok egzisztenciális védelmével indokolta a lépést. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás szerinti korlátlan számú, akár 5 millió forintos bírság túlzottan súlyos teher. A javaslat 100 ezer forintban maximalizálná a bírságot, kizárná annak ismételt alkalmazását és enyhítést tenne lehetővé. Novák Előd emellett határozati javaslatot is benyújtott a koronavírus oltás hiánya miatt elbocsátott dolgozók rehabilitációjára. A politikus azt szorgalmazza, hogy az érintettek kérhessék korábbi állásuk visszavételét, vagy kártérítést kapjanak a hátrányokért.
Az időjárásról.
Felhő nem lesz az égen, esetleg csak gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk, csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A déli szelet olykor élénk lökések kísérik, a csúcshőmérséklet 36 és 39 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 14 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Fogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s legrosszabb, hogy fel se tűnik, legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Már több mint 23 ezer olyan gyümölcsfáról tudunk Magyarországon, amely közterületen áll, és vélhetőleg nincs valódi gazdája, gyümölcsét pedig a madarakon kívül senki sem fogyasztja el, legalábbis eddig. Mindezt úgy, hogy a megy ára például az elmúlt 4 évben 178%-kal drágult. Erre a helyzetre kínál megoldást a gyümölcstérkép.hu honlap. A projekt egyik ötletgazdája, Bognár Levente azt mondja, nyilvános adatokból több mint 21 ezer gyümölcsfát sikerült térképre tenni, vizualizálni, és további 1500 fát már lelkes internetezők tettek hozzá az adatbázishoz. Volt olyan felhasználó, aki egyedül 162 szabadon szüretelhető gyümölcsfát rögzített a portálon. Bár a legtöbb fa Budapesten van megjelölve, vételkörzetünkből is találunk megyfákat, csüngőeperfákat, fügefákat, diófákat és még kajszibarackot is. A gyümölcstérkép kezdeményezésről Bognár Levente alapítót kérdeztük. Hogyan született meg bennetek az ötlet, hogy létrehozzátok ezt a gyümölcstérkép honlapot, adatbázist, hogy megtalálhassuk a közterületi gyümölcsfákat Magyarországon?
Először is köszönöm a meghívást. Először is gyorsan beszeretném jelenteni, hogy a társam, a Berci Bertalan nem tudott eljönni, úgyhogy most egyedül fogom képviselni mindkettőnket. A kérdésedre a válasz pedig, ez egészen, hát nem is tudom mennyire mélyre menjek vissza. Én mindig természetkedvelő voltam, és volt bennem egy ilyen érzés, hogy kicsit, mintha az ember és a természet az így külön válna egymástól. Így főleg a városi érdeklődés miatt, ahogy elköltöztem különböző városokba, elkezdtem dolgozni. Kialakult bennem egy ilyen érzés, hogy mintha ugye a természettől kicsit így az emberiség külön válna. Most ez egy szubjektív élmény volt, vagy ez egy ilyen objektív élmény, ezt nem tudom megmondani, nekem ez az érzésem volt. És akartam ezzel az érzéssel valamit csinálni, és körülbelül 2 évvel ezelőtt Budapestre költöztem, itt megismerkedtem sok emberrel, többek között a Bercivel is, a alapítótársammal is. Közös dolgokat kezdtünk csinálni, futni, mentünk, mindenféle közös eseményre jártunk. Egyik ilyen futás alkalmával megszomjaztunk, megéheztünk, és valahogyan felmerült az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy füge a közeli fán, és akkor tudnánk enni, és akkor ez egy ilyen életérzést ad, hogy lényegében ugye ingyen tápláljuk magunkat azzal, amit a természet ad. És ez annyira érdekes ötlet volt számomra, hogy kicsit még ez a futás után, a gondolat után, miután ezt megbeszéltük, elkezdtem agyalni rajta kicsit egyre komolyabban. És amikor például lefeküdtem, ment aludni, akkor ez a gondolat vissza-vissza jött a fejembe. Tehát egyre inkább így dolgozott bennem ez a gondolat, hogy milyen jó lenne ez. És aztán megbeszéltük, hogy ültetünk, hogy minél több fát ültessünk. Ugye ennek vannak akadályai, ugye mivel nem az a cél, hogy most a saját területünket megvegyük és odaültessünk, hanem inkább egy ilyen közösségi projektbe gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ez elérhető lenne mindenkinek. És tényleg csak poénból elkezdtünk ültetni olyan helyekre, amiket úgy láttuk, hogy ott ez működhet. És azzal a céllal, hogy majd ha megnő, akkor ezt az élményt más is át tudja élni, ahogy mi is át tudjuk élni, hogy amikor valaki megszomjazik, vagy megszületik benne az igény, hogy vegyen egy gyümölcsöt a fáról, akkor ez könnyen elérhető legyen.
Viszont az általatok ültetett gyümölcsfáknál megvan nyilván az a korlát, hogy az évek mire az termőre fordul. Persze lehet, hogy olyan facsemetéket ültettetek, amik már majdnem termőre fordultak, de nyilván benne van az, hogy annak meg kell nőni akkorára, hogy arról lehessen szüretelni. Viszont tovább ment az ötletetek, mert a meglévő fákhoz is nyúltatok. Ez hogyan született meg, hogy jó lenne akkor a meglévőket is bevonni ebbe a...
Tehát nagyon lelkesen elkezdtünk ültetgetni, és ez a térkép ez így útközben formálódott meg bennem, mivel programozó, informatikus weboldal fejlesztő vagyok, és akartam egy ilyen célzott, specifikus weboldalt erre, és feltettem ezeket az ültetéseket erre a weboldalra. De akárhogy hirdettem ezt a weboldalt, nem volt nagy aktivitás iránta, tehát hogy nem tudtam egyszer elérni embereket, és megszületett bennem az ötlet, hogy mi lenne, hogyha nem az ültetéseket jelölnénk, hanem már a meglévő fákat, ugye értéket, ami már jelen van, a mostban. És nem a 10 évre menő jövőben néztem előre, hanem ami már most elérhető. És így jött meg ez az ötlet, hogy rengeteg gyümölcs van az országban, vannak adatok is. Keresgettem az interneten, hogy akkor mi az, ami már most elérhető adat ezzel kapcsolatban. És találtam bizonyos forrásokat, és akkor ezeket összeszedtem egy helyre, és az volt a célom, hogy egy ilyen olyan formában megjelenítsen vizuálisan őket, ami nagyon egyszerűen érthető. És akkor utána jött az ötlet, hogy akkor ilyen ikonos módszerrel, ugye minden egyes gyümölcsfának a gyümölcséből legyen ikon csinálok, és akkor azt teszem rá a térképre.
Most a gyümölcs térkép oldalon 23 ezer fa van megjelölve, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Te mennyiről találtál forrásokat közterületi gyümölcsfákról, amiket most említettél? Mennyi az, amit ehhez hozzátettek már a lelkes, anonim segítők? És akkor ennek fényében hogyan értékeled ezt a 23 ezeret?
Az internetes forrásokból, hát nagy mennyiség adatot sikerült összeszedni. 20 ezer, kb. 21 ezer, azt hiszem valami ilyesmi. Azt éreztem, hogy alapadat mindenképp kell az, hogy csatlakozzanak sokan. Ezért muszáj volt megtenni mindent az, hogy a lehető legtöbb adatot mindenféle forrásból összeszedem. És ezért feltöltöttem ezt a rengeteg fát. És nem is a fa szám lepett meg igazából a növekedés által, hanem a regisztrációk száma, meg az aktivitás. De persze, mióta beindult az oldal és kikerült, különböző sajtó megjelenéseink voltak, azóta egy olyan 1500 fát adtak hozzá körülbelül. Ez nagyon nagy szám szerintem, kb. Egy hónap alatt. Nagyon sokat nőtt a regisztrációk száma. Most egy ilyen kicsit ilyen alacsonyan hullám van, tehát ugye amikor a sajtó megjelenések elmúlnak, akkor lejjebb megy ez a növekedés, de van egy ilyen hullám. Hát nagyon motiváló egyébként, hogy ennyien regisztrálnak és használják az oldalat. Van, aki például 160 fát jelölt meg, tehát ez egy nagyon nagy szám szerintem. Úgyhogy igazából ez a legmotiválóbb, amikor látom, hogy valakinek ennyire betalál az ötlet.
Ez elárult, hogy melyik városból volt a 160?
A Békés Csaba. Ez egy illető 162 fát jelölt Békés Csabán. Lehet, hogy csak nem Békés Csabán jelölt az összes fát, de a fák nagy része, amiket jelölt, az Békés Csabáról van.
Akkor ő elég jól ismeri a környezetét.
Valószínű, Békés Csabáról számozik, és ott igen, azért járkál, körbe járkál, és akkor bejelölgeti.
Még egy adatot én idehoznék a 23 ezer fa mellett, hogy 200 különböző településről vannak adatok, ami szerintem mutatja azt, hogy azért tényleg sokaknál betalált a dolog. Az én szülővárosomban egyetlen fadebe van jelölve, ez egy kis Bács-Kiskun megyei település, csak kíváncsiságból rákerestem, és lokalitásban is azért szerteszét az országban is, mivel a mi rádiónk egy ilyen lokális rádió, azért említsük meg, hogy az érdeklődők találhatnak Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza térségéből is már megjelölt fákat, de azért látszik statisztikailag, hogy a legtöbb fa a fővárosból van bejelentve.
Igen.
Meglep téged ez a lokalitás, vagy inkább azt látod benne, hogy ki tudott lépni a fővárosi fókuszból a kezdeményezés?
Ez is volt a cél, tehát hogy azt éreztem, hogy muszáj a központból mutatni azt, hogy működik a koncepció, és ezáltal oda az ott lévő fákra fókuszáltam elsősorban, de nagyon is az volt a cél, hogy minél több helyen jelölgessenek és csatlakozzanak. Mert ugye tegyük fel évek után, tehát tegyük fel tényleg, most ez így növekszik, lesz még egy hullám, vagy nem tudom. Az a cél, hogy tényleg akár több ezer felhasználó legyen, több ezer fát adjanak hozzá, vagy akár 30-40-50 ezer fa legyen mondjuk pár év múlva hozzáadva. És igen, hogy legyen egy ilyen adatbázisunk az egész ország szerte. És mindenképp az a cél persze, hogy az egész országban tudjuk, hogy merre vannak ezek a fák. Ugye, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez a fajta tudatosság a gyümölcsfák iránt, ez így növekedjen. Ez ugye a projektnek célja lényegében.
És mi a tapasztalatod akár a te mikroközösségedben, akár a felhasználók visszajelzése alapján, hogy ezek a fák egyébként, amik most megtaláltuk az oldalatokon, ezek olyan fák, amiről soha senki nem szedte le a gyümölcsöt, amíg nem került fel erre a térképre, vagy olyanok, amik egyébként így is megtalálták azokat, akik ezt leszüretelték. Tehát mennyire van olyan tapasztalatod, hogy sikerül olyan fákhoz vezetni embereket, aminek a termése úgymond kárba ment, nem ette meg senki eddig?
A saját tapasztalatomat tudom mondani ezzel kapcsolatban. Én nekem ez úgy néz ki, hogy mászkálok a városban, bizonyos helyre megyek, és akkor meglátok egy fát. Hát amikor többször meglátom a fát, és többször látom, hogy az alsó ágairól hiányoznak a gyümölcsök, és a felső ágairól meg teli van, és szinte elszáradnak a gyümölcsök, tehát hogy egy hónap múlva visszamegyek, és a száradó megy gyümölcsöket látom, akkor az is ad arról tanúbizonyságot, hogy egyébként erre van igény, és az emberek szelegetik, de nincs szervezett módja ennek. Nem csak az én adatom által találtak meg fákat, hanem az, hogy 1500-et már hozzáadtak. Szerintem az egy egyértelmű jel arra, hogy ez működik. Egy olyan szándékkal, hogy nem eszen kárba, és más is megtalálja ezt.
Azt a mondatot akartam belőled előcsalogatni, bevallom, amit olvastam, valamelyik kötök nyilatkozta valamelyik sajtótermékben, én azt hiszem a Telexes cikket olvastam, ami veletek készült, hogy ha egymás mellé tesszük azt, hogy mennyibe kerül a boltba egy kiló gyümölcs, és hogy vannak fák az országban, amiről senki nem veszi meg a gyümölcsöt, akkor az egy ilyen furcsa kontraszt.
Igen, tehát lényegében így indult ez az egész weboldalnak a növekedése, az úgy indult, hogy én kimentem az egyik megyfáról, amit megtaláltam a térképen, közelemben, szedtem róla körülbelül egy kiló megyet, és csináltam egy ilyen posztot közösségi médián, hogy összehasonlítottam a én általam szedett medgyet, hogy az mennyibe került, hogy ugye 0 forint volt, azzal szemben, amit ugye a közeli boltban tudtam volna vásárolni. És ez annyira betalált sok embernek, hogy ott van az érték a területen, senki rá sem bagózik, ugye, és tényleg is lehet szedni róla. Tehát innen indult lényegében az egész mozgalom, hogy csináltam egy ilyen nagyon egyértelmű vizualizációját annak, ami lényegében probléma, hogy van egy ilyen érték, fán, és nem veszi észre senki, és igen, ez erre próbál rámutatni a dolog, mozgalom.
Mennyire merült föl ebben a folyamatban jogi kérdés, tehát hogy ki az a fa? Te gondolkodtál-e ezen, hogy ez felmerülhet, vagy került-e ilyen hozzátok, hogy valaki levelet írt, hogy hát azt a fát mégse tegyétek már föl a térképről, az valójában az enyém? Van-e ilyen történet?
Ez eléggé szürke zónás téma szerintem. A projekt célja az tényleg az, hogy azokat a fákat célozzuk meg, amikről tényleg nem szed senki, tehát hogy léteznek azok, de nem veszi őket észre senki. Ez ugye a fő célja a projektnek. Most így mellékágon lehet, hogy bejelölnek egy-két olyan fát, ami mondjuk egy ilyen közterületi magánbirtokon van, vagy valamiféle módon nem a állami, hanem valaki, Ugye nem az a cél, hogy rongáljuk, vagy hogy arra bátorítsuk az embereket, hogy ezekről fákról szedjenek, hanem tényleg arról, amire nem figyelünk, nem veszük észre. Ez ugye a fő célja a projektnek. Volt vita ebből, hogy most akkor húha, mi lesz így, hogyha publikus tesszük ezeket a fákat, és akkor most akkor ebből veszekedés lesz. Azóta már kiírtam egy ilyen 10 pontos közösségi útmutatót weboldalra, és ebben leírjuk ezt pontról pontra, hogy mi a fő cél, és a szabályok. Ugye értelemszerűen az ember érzi ezt belül, korrekt, jó szándékú ember ezt érzi, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Ugye ezeket pontba kell venni, írásba kell venni. Volt egy másik része a kérdésnek, azt esetleg megismételnéd, mert azt lehet, hogy arra nem válaszoltam.
Hát, hogy volt-e már ebből olyan konfliktusotok, hogy mondjuk egy fa tulajdonosa írt nektek, hogy létszi, vegyétek le?
Igen, az a rész, igen. Konfliktus. Amikor kikerült a Telexre, akkor sokan megkerestek. Volt, aki arról írt, hogy ezt ő ültette, ezt a nagyapája ültette ezt a fát, és akkor ez ne kerüljön be, mert akkor nem akarja, hogy ebből szedjenek, vagy ezt rongálják ezt a fát, és akkor bekerült egy olyan funkció, hogy törlés kérelmezése. Akkor még ez nem volt benne, de ahogy a felhasználók jelzik az igényeket, úgy ugye adottálom ezeket az igényeket, és azóta bekerült ez a funkció, és akkor lehet most már kérelmezni a fák törlését. A másik eset pedig az volt, hogy a budai arborétumból a fővárosban, és volt pár fa jelölve, és ezt is egy releváns illető jelezte nekem, hogy ezt egyrészt, hogy töröljem a fákat, mivel azok a fák az ottani élő világnak a részei, és hogy nem akarja, hogy az emberek azért menjenek oda, hogy szedjenek arról. Meg hogy ne is lehessen egyet a jelölni, tehát hogy ha valaki jelölne az arborétumba, akkor ezt ne is lehessen. És ezeket majd idővel ugye beleviszem a weboldalra, ezeket a funkciókat.
Ez már egy ilyen érdekes fejlesztői kérdés. Ez megoldható? Tehát be tudsz majd, ezt meg tudod oldani, hogy bizonyos területeken ne lehessen egyetlen jelölni, mert az mondjuk egy olyan...
Igen, tehát van erre már most elképzelésem. Úgy működik ez, hogy amikor valaki bejelöl egy lokációt a térképen, ugye annak van egy ilyen két számértéke, hogy hosszúsági és szélességi fok. És ebből az értékből egy algoritmus segítségével ki tudjuk számolni azt, hogy melyik városban vagyunk. Vagyis nem csak a város, hanem a pontos utcát is meg. És ilyen módon tudok egy olyat csinálni, hogyha ez az algoritmus azt adja ki, hogy budai arborétum, akkor ott letírtam ezt a fa hozzáadását, és lényegében ennyi a megoldás.
És ha már ilyen fejlesztői kérdéseknél vagyunk, neked ez így nem gyümölcs szempontból, hanem informatikai szakmai szempontból, mit adott ez a projekt? Sokat tanultál ebből?
Ó, hát rengeteget. Igen, abszolút. Most egy olyan periódusban vagyok, hogy részmunkában dolgozom egy másik projekten, és így most így több időm van saját projektre. De annyira, hát hogy mondjam, önazonos a projekt velem, tehát nagyon élvezem és nagyon éltet ez a projekt. És az, hogy lényegében ezeket az elképzeléseket ugye a technikai szinten megvalósítom, amiket a felhasználók írnak, azokat is meg tudom valósítani. Ez nagyon, nagyon erősen visz előre. Technikailag is, mint fejlesztő. Még nem is, miután azt nem is mondhatom, hogy vállalkozó, startup, alapító, de talán majd. A lényeg az, hogy egy olyan szintre vigyem a dolgot, hogy már fenntartható. Mert ugye még most jelenleg inkább ez ilyen közösségépítő értékadás van a fő szerepen, de olyan irányba akarom elvinni ezt a projektet, ami fenntartható is, és bevételem is van belőle akár.
És ezt hogyan gondolod, ha elárulható egy-egy gondolat belőle?
Lesznek implementálva új funkciók, például a webshop. Tehát bizonyos releváns növényeket fogok tudni árulni. Van egy-két ötletem még, de most ez így a legerősebb elképzelés. Nagyon szeretek termeszteni ilyen különlegesebb növényeket. Rengeteg sok olyan növény van, ami magyarországi klímában is termeszthető. Vagy akár kis védelmet kell adni neki télen, de nagyon sokat lehet volna nyerni, hogyha termesztjük ezeket a főként gyümölcstermelő növényeket, és ebbe az irányba is akarom elvinni a projektet, hogy ezekre is egy ilyen rávilágítani ezekre a növényekre jobban. Igen, ezeket akarom árulni. Teljesen hobbi az egész dolog, tehát hogy hobbiként indult, de ahogy most így növekszik, már látom magam előtt a célt, és hogy hogyan lesz ez fenntartható.
És az benne van a jövőbeli terveidben, terveitekben, hogy az indulópontot, a fa ültetést, azt folytatjátok a projekt keretén belül?
Abszolút. Tehát az ültetéssel kapcsolatban az történt, hogy sok ültetéseink sajnos lelettek ugye kaszálva, mert olyan helyre jutatjuk, ahol ezek a tavaszi tisztító, kaszás, park rendben tartó emberek végigmennek, ugye? Akkor sajnos lekaszálják a növényeket, a ültetéseket. Úgyhogy ezért is tértünk át inkább arra, hogy a jelenlévő fákat jelölünk és a térképen. Részben ezért jutott, ment ebbe az irányba a projekt. De ahogy növekszik, és látjuk az aktivitást, így egyre elérhetőbbé vál az is, hogy önkormányzatokat megkeresni, és akkor bevonni őket. Én teljesen reálisan látom azt, hogy ha megtaláljuk a megfelelő szemét, akkor akár tudunk kooperálni, és egy ilyen közös csoportos közösségi ültetést csinálni, és akkor megjelenni a térképen. Ez mindenképpen cél.
És egy záró kérdés. A beszélgetés legelején azt mondtad, hogy úgy látod, hogy az emberek, a városi emberek jobban eltávolodtak a természettől, miközben benned mindig ott volt a természet közeliség, természetjeles. Most így, hogy foglalkozol ezekkel a fákkal, hogy fókuszba tudtad helyezni ezeket a fákat más emberek előtt is, meg tele vagy tervekkel, amikről most az elmúlt percekben beszéltél, közelebb érzed-e magad így a természethez, mint mondjuk a projekt előtt érezted?
De 300% mértékben persze. Tehát érdekes, hogy igazából, mint programozó, informatikus, tehát ugye gép előtt ülök sokat, de hogy mégis az, hogy egy olyan projekten dolgozom, ami ugye ezt segíti, az valahogy nekem is egyszerűen hozzákapcsol ez a témához, és annak ellenére, hogy a gép előtt ülök és programozok, annyira érzem ezt a kapcsolódást, úgyhogy hogy mindenképp nagyon sokat segít.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a gyümölcs térkép kezdeményezéstől hallhattak, amelyet önök is böngészhetnek a gyümölcstérkép.hu honlapon, beszélgetőtársam pedig Bognár Levente, alapító ötletgazda volt.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.
Néha olyan, mintha a kezedbe lenne a sorsod, néha olyan, mintha te cibálnád őt. Néha úgy érzed, hogy a marsalbotot a tarisznyádban hordod, néha másod sincs, csak szabad időd. Néha olyan, mintha hatalmadban állna, hogy az időjárás mit is tartogat. Néha azt érzed, hogy a forgószélben tolpieként sodrodsz, és a legrosszabbkor ér az alkonyat. Néha orszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha céltábla vagy mesterlövész máskor, néha ráébredsz, hogy nem te döntöd el. Néha azt gondolod a legjobb, hogyha aláveted magad, és aztán úgy döntesz, hogy ellenkezni kell. Néha orszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. De vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen. Micsoda szerencsétlen, szerencsés egy flótás, neked unatkozni már sosem lesz időd.
hogyha erős vagy, hogyha gyenge, mindig jól jársz, mert a végtelenbe táncolhatsz a végletek között. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy igen. Néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. De vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen, van, hogy semmilyen.